Hogyan leszel jól? Csorba Anita kreatív mentor beszélget meghívott vendégeivel hetente 3 alkalommal. Anitát ismerheted a YouTube-ról, ahol videóit már 50 milliószor megtekintették. Vagy a közösségi média oldalakról, ahol mára már egy 700 ezres inspiráló közösség alakult ki. A Nők az úton podcast egyik alapítója és rendszeres vendég egyéb csatornákon is. Hitvallása, hogy mindenkiben ott rejlik a művész. Jelszava, merj alkotni! Most ő alkotott egy új podcastet arról, hogyan leszel jól. Légy jól te is! A mai adást az Inspibox támogatta. Az Inspibox egy olyan kreatív alkotódoboz, amely segítségével több kreatív alkotást lehet létrehozni. Inspibox. Élményekkel tele.
Sziasztok, Csorba Anita vagyok. Hiszek abban, hogy minden embernek van életcélja, amit meg kell keresnie, és be kell teljesítenie. Hogyan lettem interjúsorozatommal, abban szeretnék segíteni, hogy ezt mindenki megtalálja. Vendégeim olyan emberek, akik életükkel, mondani valójukkal és küldetésükkel példát mutatnak sokak számára, segítségükkel pedig megnézzük és elemezzük, hogyan sikerült elérni saját céljaikat, milyen sikereik, illetve kudarcaik voltak. Iratkozz fel podcast csatornámra, hogy a következő részről sem maradj le, és nagyon köszönöm, ha értékeled azon a felületen az adást, ahol hallgattad. Ha szeretnéd látni is a beszélgetést, akkor keresd fel az Inspirációk magazin YouTube csatornáját vagy Facebook oldalát. Ma is sokan szeretnének szerkesztők, műsorkészítők lenni, 20 évvel ezelőtt sem volt ez másképp, legalábbis Tatár Csinálnak is pont ez volt a vágya. Hogyan lettem sorozatomban? Különleges életutakon keresztül szeretném megmutatni, hogyan érhetjük el álmainkat, vágyainkat. Tatár Csilla 2002 óta televíziós riporter és szerkesztő, 2012-ben az év műsorvezetőjének választották meg. Tatár Csilla nagy szakmai alázattal vetette bele magát a műsorkészítésbe, 2018-ban pedig elindította saját YouTube csatornáját, ahova televíziós tartalmakat készít. Ezek közül kiemelkedik a Tatár Csilla 34 interjú sorozata, aminek 60 részét 3 millióan látták már az elmúlt 2 év alatt. Csilla, repüljünk vissza a gyerekkorodba, először arra gondoltam, hogy már óvodásként is szerkesztő riporter szerettél volna lenni?
Óvodásként még nem tudtam, hogy mit jelent ez a szakma, és mit jelent ez a szó. Nem is nagyon emlékszem őszintén szólva az óvodáskoromra, egy-két jelenet van meg belőle, de a képeket, hogyha visszanézem, akkor az összes óvodás rendezvényen, ilyen óvodai rendezvényen én vagyok a mesélő. Soha nem szerepeket játszottam, hanem mindig az voltam, aki így kiült vagy középre, vagy a szélére, és ugye mondta a történetet, mesélte, és közben jöttek a gyerekek, és adták elő a rájuk rót szerepeket. Úgyhogy ez már gyanús lehetett volna.
Azért ez abszolút gyanús.
Igen, valahogy mindig hozzám jutott. Sőt, amikor még olvasni sem tudtam, akkor is ez volt az én feladatom. Tehát vannak olyan fotók, hogy fordítva van a mesekönyv a kezemben, és úgy csinálok, mint ha olvasnék. Nem tudom azt, hogy abszolváltam egyébként, hogy ott hogy tudtam megtanulni óvisként komplett darabokat, de úgy tűnik, hogy sikerült. És amikor általános iskolás lettem, onnantól tudom egészen biztosan, hogy erre a pályára készültem.
Már hányadikban?
Első osztály.
Tehát pedig... abszolút az általános iskola elejétől
igen.
kezdve.
És erre azért emlékszem annyira élénken, mert amikor mi reggelente indultunk az iskolába, mi egyedül jártunk suliba, fura, ez most már így fura, de akkor nem volt fura, együtt jártunk a tesómmal 6-7 évesen, gyalogtávolságra volt a suli, és amikor készülöttünk, akkor nálunk mindig otthon a napkelte ment, anyukámik mindig azt nézték, az volt az egyetlen műsor. És én tökre megszoktam, hogy nézem a híreket, és emlékszem Acél Annára, aki ugye bemondó nő volt akkor, és megvan az a jelenet, hogy így állok a tévé előtt, mondja a híreket, és én próbálom magolni így fejbe, hogy vajon mennyit tudok abból megjegyezni, amit ő elmond. Nyilván fogalmam sem volt róla, hogy akkor mondjuk van sugógép, csak egyszerűen hihetetlen volt nekem, hogy úristen, van egy nő, akinek ilyen memóriája van, és ilyen szépen beszél, és ennyi mindent meg tud jegyezni. Mondjuk így 2-3 mondat után ezt a szinkrontolmácsolósdit nem tudtam tovább csinálni, tehát elvesztettem a fonalat, de én már akkor is nagyon, nagyon határozott voltam, hogy ez annyira csodálatos dolog lehet, hogy mindent tőled tudnak meg, te tudsz mindent elsőnek. Nyilván ezek azok a gondolatok, amik akkor bennem voltak, és így megmaradtak. Mindenki ismer téged, mindenki issza a szavaidat, úgyhogy ez már
ezek
nekem akkor is nagyon...
Tehát kihívásnak és varázslatnak tűnt,
igen,
akkor
igen,
egyrészt
igen.
a szakmai oldala is, másrészt a hírnév is.
Igen.
És mi volt az első lépés, amit megtettél ebbe az irányba?
Na, az a suli újság.
Suli újság?
Persze, hát az ilyenkor mindenkinek az az első, amikor volt iskola újság, és abban lehetett írni és szerkeszteni, akkor én már szerintem ilyen hetedikes, nyolcadikos lehettem, akkor már volt Bravo magazin, meg voltak zenekarok, akikért lehetett rajongani, és én egyébként nem messze innen a Havanna lakótelepen nőttem fel.
Tényleg nagyon közel volt.
Igen, és akkor óriási sztár volt a Happy Gangből Kori, még arra is emlékszel le, hogy így hívták őt, és mindenki nagyon imádta a suliba, és akkor én felkutattam a címét, ő akkor ott lakott a Havanna lakótelepen, és a postaládába hagytam neki üzenetet, hogy szeretnék vele az iskola újságba interjút készíteni, és valahogy összejött, és még kép is van róla, hogy egy ilyen óriási nagy, nem tudom, ilyen magnós, kétkazettás, valami cuccal mentünk a barátnőmmel, és ott a lépcsőháznak az aljában készült el az interjú, amit utána a suli újságba megírtam. És akkor még be is dobtam neki emlékszem rá a megszerkesztett változatot, hogy lássa, tudod, hát átvetetjük az anyagot, nyilván az már a nyomtatásba került, a túl sok mindent nem tudott volna rajta változtatni, és nagyon fájt, hogy nem is reagált.
Pedig ez egy nagy siker volt, akkor maga az interjú hát megvalósulása is.
Hát akkor, hogy így a Happy Gangnek a sztárjával találkozhattál, és leült veled beszélgetni a lépcsőházba, hát ez tök nagy dolog volt.
Nekem Andrea Agassi volt a kedvencem.
Hát igen, vele kicsit nehezebb lett volna összehozni az interjút, de amilyen eltökéltek vagyunk, mi szerintem még lehet, hogy az is össze.
Akkor még a tévékben se voltak kifejezetten ilyen olyan műsorok, amik nem a híradón kívül, meg az ilyen kulturális műsorokon kívül, amik ilyen könnyedebbek, vagy így szórakoztató jellegűek voltak. Nem, emlékszel bármire, hogy mit néztél esetleg még a tévében?
Hát ugye volt egyszer a Napkelte, ott ugye voltak beszélgetések is. Nyilván a tartalmát nem feltétlenül értettem akkor, tehát amikor politikai beszélgetések zajlottak, akkor csak azt néztem, hogy fú, micsoda feszültség, és hogy megszoringatta az interjú alanyát a riporter. Aztán ugye volt a Bravo magazin, amiben voltak akkor már interjúk, Náva Janikó írt akkor bele, még ezt is emlékszem. Azokat mindig olvastam. Na hát, és az aztán tényleg maga volt a szipka, amikor láttam, hogy nem tudom, a Backstreet Boysnak a frontemberével beszélgetett például, vagy olyan sztárokkal, akiket már mi is ismertünk akkor, és akkor ott volt egy magyar név, és akkor mellette mondjuk, nem tudom, Nick Carter, és úristen, ez fantasztikus dolog.
Szóval ez nagyon vonzó.
Tehát ez nagyon vonzott, és utána ugye jöttek a zenetévék. Nem tudom, hogy mi volt, hogy Z plusz, vagy nem is tudom, hogy mi volt az elején a neve, talán Z plusz, de nem biztos, ami utána később ugye Viva TV lett, és ott már voltak könnyedebb beszélgetések, amit én néztem, de akkor már ilyen 14 éves körül voltam, 13-14.
Szóval ezekre a témákra nagyon nyitott voltam. Nagyon érdekes, amikor azt láttam, hogy valaki sikeres a pályáján, meg van a cél, ami felé halad, és ha így visszatekint a múltjába, akkor valahogy, mintha a pöttyök, vagy ezek a pontok össze. Tehát tulajdonképpen igen, hogy összerajzolódnának az útja felé, amit akkor, amikor ezt átéled, nyilván annyira nem tudja az ember. Amikor a középiskolába léptél, ott bármilyen továbbítod a suli újságot, vagy bármilyen egyéb dologgal kiegészítetted a gyakorlatodat?
Én ott a túlérésre játszottam.
Milyen pöttyök voltak, amiket összekapcsoltunk?
Fekete, óriás pöttyök, az borzalmas volt. Mégpedig azért, mert hogy a szüleim, ők nagyon-nagyon-nagyon reál beállítottságú emberek, tehát az anyukám könyvvizsgáló, az apukám altábornagy, azóta az öcsém programozó matematikus, és hát ami nekem a gyengeségem volt, az ez a vonal. Viszont az ilyen típusú emberek akkor még nem nagyon tudtak mit kezdeni azzal, hogy mondjuk egy gyerek szépen tud verseket mondani, vagy hogy nem tudom, szépen olvas, szépen ír, az tudod, akkoriban ez a naunt kategória volt, az, amit lehet kezdeni. És én irodalom tagozatos suliba szerettem volna menni, de azt nem engedték, egyrészt mert túl messze volt, másrészt meg annak semmi értelme, ezért egy közgazdasági szakközépiskolába kellett mennem, ahol mikroökonómiát, makroökonómiát, nem is tudom, borzasztó dolgokat kellett tanulni, és hát alig vártam, hogy vége legyen. Nyilván a sulis, tehát hogy a barátaim, meg ez a közeg az úgy oké volt, de egyáltalán nem láttam értelmét a jelenlétemnek az iskolába. Tehát, hogy emlékszem, hogy ott voltak ilyen játékok, hogy lehetett tőzsdézni, meg tehát ilyen játékok voltak. Ami nyilván marha hasznos annak, aki mondjuk világéletében erre a pályára készül, és így vág az agya, és tudja, és akarja csinálni, és számol, és kombinál folyamatosan. Én még nem ez a típus voltam egyáltalán, úgyhogy ez úgy mondjuk, hogy így eltelt, és aztán...
Szerintem a talpra esettséget nyerted, nem itt?
Figyelj, igen, mert nekem olyan konfliktusaim voltak már akkor is, ugyanis a suliban, amikor ilyen tantárgyaim voltak, és így egyszerűen így konkrétan így rám erőszakolták, hogy de tudd, és tudnod kell, és a négyes, és az ötös, és nem tudom, a tanárok, hogy ez nagyon fontos már a továbbtanulás, és én mindig feltettem a kérdést, például a matek tanáromnak, hogy de minek? Tehát, hogy én értem, én csak át szeretnék ezen így menni. Tehát, hogy én ezzel higgyel, hogy soha nem fogok semmit kezdeni, tudom, halálbiztos. De hogy a továbbtanuláshoz kell, és matematika nélkül nem lehet élni, és...
Lehet egyébként én, nekem szerencsém volt, mert így a matek az egész közel állt, vagy így viszonylag könnyen elsajtottam, de sok értelmét így megsúgom, hogy nem sok, én se nagyon láttam, bár most pont egy tegnap, vagy pár nappal ezelőtti hír, hogy van egy 29 éves angliai matematikus nő, akinek az algoritmusa alapján sikerült lefotozni a fekete lyukat, és ez nekem egy olyan, ez egy kézzelfogható matematikai érdem, nem? Tehát, hogy az ilyen, de azért ilyenekkel kevésbé találkozik az ember, főleg nem középiskolában, hogy tényleg mi értelme a színusz, koszínusznak, meg egyáltalán mindennek.
De aztán, hogyha valaki arra a pályára lép, akkor nyilván összeáll a kép, és tök jó, hogy tudta, hogy mi a színusz, meg koszínusz, meg mit kell vele kezdeni.
Nem, egyébként persze, nyilván a matematika, meg a programozói, meg ezeken a pályákon igen, de mint építészmérnök, vagy én építész, ott is kellett igen. Két évet egyetemen. Semmi értelme, mert úgyis mindent a programok számolnak ki helyetted, és már igen. Ellenőrizni is el, nagyon ellenőrző, maximum egy ellenőrző programmal, tehát most lehet, hogy ezért sokan igen. Majd megszólnak, hogy, nem, hogy ezt, mondom, de én nekem abszolút ez a véleményem.
Igen, de mondjuk egy matematikus sem érti, hogy minek kell, nem tudom, a diverseket tanulni. Tehát, hogy én meg tudom érteni ezt, és, és elfogadom most már, nyilván ez a lázadó énem, ami még most is megvan, de az már nem annyira, mint akkor volt, mondatta velem, meg próbált magyarázatot találni erre, hogy erre miért van szükség. De jó, hát nyilván...
De azért annyira lázadó nem voltál, mert hogy a szüleidnek nem tudtál ellent mondani, hogy mégiscsak egy ilyen valamilyen humán beállítottsági iskolába menjél.
Hát akkor azért így nem nagyon tudsz. Tehát 14 évesen nem akartak ők nyilván rossz, tehát tök jót akartak nekem, meg nem volt ebben semmi ártó szándék.
Hidd el, majd a kisfiat fog tudni 14 évesen mondani.
Hát lehet. Tehát nyilván változik a világ, meg ma már ők se küldenének ilyenbe, tehát ma már ők is röhögnek rajta, hogy ezt hogy gondolhattuk így.
Végül is megcsináltad. Tehát, hogy ez a lényeg,
igen.
Nem?
Igen. De az tuti biztos voltam onnantól kezdve, hogy én egyetemre kommunikációs szakra fogok menni. Tehát, hogy ott tehát, hogy
kikristályosodott a negatív 4 éven át, hogy biztos nem ez a te utad.
Hogy nem, igen.
Akkor ennek is volt valami előnye.
Igen, de én tudtam akkor is, hogy nem ez az én utam, csak egyszerűen most ezt meg kellett csinálni, megcsináltam. Mindegy, ugyanúgy elrontom, amikor főzök a tizedes veszőket, és akkor utalag veszem, és hogy ja, Istenem, szóval, hogy vannak ilyen típusú emberek, ez van. De hogy utána, amikor 18 éves lettem, én addigra már annyira biztos voltam benne, hogy merre szeretnék menni, és hogyan, hogy én például nem is akartam nappali tagozatra menni. Tehát én rögtön levelezőre...
Mit csináltál akkor érettségi után?
Mentem, mert hogy el akartam kezdeni dolgozni, és még mielőtt leérettségiztem, én előtte, és ebben egyébként a szüleim tök sokat segítettek, a Satellit TV-ben volt egy ilyen tévé, jártam be, ilyen kazettákat hoztam, vittem, még CD-ket a bejátszóknak hívtak, de ilyen zenei bejátszókat adogattam a szerkesztők keze alá, meg kávét főztem.
Igen,
és...
pont ezt akartam, hogy klasszikus kávéfőző munka, igen, viszont tehát, láttál minden.
Persze, tehát nyilván 17 évesen még suliba jártam, tehát a középiskolai tanítási idő után mentem oda, és ott a szüleim segítettek, hogy oda bejárhassak, mert az egyik barátjuk ott dolgozott, ott volt újságíró, szerkesztő, és akkor bejárhattam. Az volt az első ilyen televíziós élményem, és én biztos voltam benne, hogy szeretnék elkezdeni dolgozni, mert tudtam, hogy ez hosszú út lesz, és nem akartam 26 évesen pályakezdő lenni. És...
Ez viszont ritka, mert ezt azért, nem, ez hány évvel ezelőtt volt?
Hát most leszek 36, úgyhogy
20,
most 18. 18. 18 éve. Igen.
De jó, hogy jártam egyetemi matekra. Ugye? 18. Nem, 18 éve. Azért ez nem volt tipikus 18 évvel ezelőtt, mert most azért ezt már elég sokan megpróbálják, szerintem, hogy tényleg elkezdenek dolgozni, és maximum mellette csinálnak valamilyen iskolát, ha egyáltalán. De akkor ez nem volt tipikus.
Nem, én iszonyatosan vágytam a függetlenségre, meg az önállóságra, és arra, hogy én dönthessek a sorsom felett, és ez csak akkor működik az én fejemben, hogyha anyagilag is meg tudod teremteni magadnak a függetlenséget. Tehát az a fajta függetlenség, hogy nekem vannak céljaim, meg elveim, és kirakom az asztalra, és harsogom, de ugyanakkor meg léci, adjál pénzt, mert moziba szeretnék menni, adjál pénzt, mert nyaralni akarok, az nekem úgy nem, valahogy úgy nem jött össze. És akkor én elkezdtem az egyetemet levelezőn, és gyakornokként kezdtem el dolgozni a TV2-nél.
Ez 2002?
Szerintem, hogy van? 2001. Mert 2001. Körülbelül 2001-2002 volt, és akkor ott azért még nem járt fizetés. Úgyhogy ez úgy működött az én esetemben, hogy az anyukám a repülőtéren dolgozott, a Ferihegyi Utasterminál Fejlesztő Kft-nél, és segített nekem, hogy oda fölvegyenek ilyen titkárnői pozícióba. És akkor ott ilyen mindenféle ilyen, hát ilyen titkárnősdi feladat iktattam, meg postáztam, ilyeneket csináltam, abból volt pénzem, és akkor azokon a napokon, amikor meg nem ott dolgoztam, akkor megmentem a tévébe, és akkor gyakornokként dolgoztam. Először a rócsójukon, aztán utána pedig felvettek az Aktív és Magellán című műsorhoz gyakornoknak, és akkor ott volt egy ilyen építkezés, hogy először gyakornok lettem, aztán próbaidős riporter, aztán utána már úgy forgathattam, hogy én írtam a szöveget, meg én ültem a vágószobába, de még kim volt egy másik szerkesztőnek a neve.
Itt azért évekről beszélünk, nem?
Hát ez egy év volt
egyébként. Egy év alatt már eljutottál, hogy te írhattad a szövegeket?
Igen, az egy év volt. Tehát előtte is írtunk szövegeket a riportereknek, tehát előtte szkripteltünk a riportereknek, szerveztünk a riportereknek, szövegeket írtunk, csak aztán ugye ők a kezük alá kapták, átdolgozták, vagy nem, de nem a te neved volt kiírva.
És volt valami ebből az időszakból valami olyan élményed, amit most fölemlegetnél? Valamilyen meghatározó? Vagy egyáltalán mi volt akkor nagy hatással rád itt?
Fú, hát az az érdekes, hogy nem a... hogy valahogy abban a korszakomban én nagyon, nagyon rácsúsztam a komoly témákra. Tehát, hogy abszolút nem a... most amennyire a bulvárban mozgunk, bár mondjuk nem is, mert azért a közéleti szereplőkkel is abszolút
azért az interjú sorozatod, ez nem csak a bulvár.
Ja, nem, csak hogy alapvetően onnan, tehát hogy nagyon sok időt töltöttem le a bulvárban, és nagyon sok olyan szereplővel is forgatok, aki ugye a bulvárvilágban is otthonosan mozog, de ők nyilván nem klasszikus bulvár szereplők, de akkor én nagyon sokat foglalkoztam, hát ez most meg fog mindenkit lepni ez, de például a gyilkossági ügyekkel.
De ez érdekel?
Nagyon. Aha, én voltam a Szegedi Csillagbörtönbe is forgatni, nem is egyszer, nem is kétszer, és akkor az még egy ilyen nehéz út volt oda bekerülni. Nem tudom most, hogy működik, mert ez az életemnek akkor egy ilyen két éve volt, akkor a Magellán című műsorba készültek ezek az anyagok, és akkor például egy anyagyilkossal forgattam. Nagyon érdekel. Nagyon érdekelt az, hogy mi motiválja, hogy jut el valaki idáig. És rengeteg kriminálpszichológussal forgattam, rengeteg pszichológussal, szülőkkel, akiknek a gyerekei ezt tették, akinek a gyerekei mondjuk börtönben ülnek. És hát nyilván.
És megláttál azokkal valamilyen összefüggést, vagy valamit, ami, tehát hogy valamit ennek a munkának során, hogy mit, igen, vagy mi volt az, ami ebben, csinál. Tehát hogy miért érdekelt ezt kinyomozni, vagy
igen. Nem tudom, én nagyon sokat elemezgetem, nem csak magamat, hanem az embereket, és én alapvetően egy elemző típus vagyok, és mindig mindent szeretnék megérteni, és nyilván, ha már így a matekot emlegettük, aki matematikus, annak olyan jó, hogy ott vannak az algoritmusok és a konkrét példák, és az annyira egyértelmű, de az emberi lélek nem ilyen, és olyan jó lenne ahhoz is sokszor találni valami megoldó képletet, hogy tud, hogyha legközelebb egy olyan helyzetbe kerülsz, vagy egy olyan emberrel találkozol, akkor tud, hogy reagál, hogy tud, hogy mit miért csinál, hogy mondjuk ne bántson meg, vagy te ne bántsd meg őt, úgyhogy ezek ilyen, vagy most, hogy már anya vagyok, hogy hogyan legyek jó anya, vagy még jobb anya. Úgyhogy nem tudom ez, hogy miért.
Ugye ez nagyon izgalmas, ez az nagyon, emberi nagyon tulajdonság, meg az emberi okokozati összefüggésekhez próbáltad ott kicsit felderíteni?
Igen, és leginkább a gyerekkor. Tehát, hogy engem mindig az érdekelt, hogy a gyerekkorban mi történik. Valahogy nekem a mai napig az a fixa ideám, hogy minden... Nem azt mondom, hogy minden azon áll vagy bukik, mert akkor így hátradőlhetnénk, és azt mondhatnánk minden hibánkra, hogy jó, hát én felteszem a kezem, lábam, nem tehetek róla, mert körülöttem történtek a dolgok, ezért nem vagyok hibás, és én ezt az elvet abszolút nem vallom, mert mindenki szerintem a saját sorsának a kovácsa, és hogyha foglalkozunk magunkkal, akkor tudunk változtatni a jövőnkön, de ahhoz egyébként a múltunk elég mélyére le kell sokszor mászni. Úgyhogy engem ez nagyon-nagyon-nagyon sokáig foglalkoztatott, igen, hogy gyerekkorban a szülői kapcsolat, az anya-gyerek kapcsolat, az apa-gyerek kapcsolat, az milyen irányt tud venni, és utána az hogyan hat a későbbi felnőtt korunkra és a döntéseinkre.
Én valahogy azt láttam, a sikeres embereknél nincsen egy ilyen fix képlet, tehát valakinek nagyon sanyarú sorsa volt gyerekkorában, valakinek nagyon boldog, kiegyensúlyozott gyerekkora volt, és te ezt végeredményben úgy tud ugyanoda vezetni.
Igen. Tehát, hogy mondom, nincs erre, ahogy te mondod, nincs erre képlet.
Igen, nem olyan egyszerű, mint a matematika.
Hát nem, bár mondjuk nekem az is pont olyan, hogy a bonyolult volt, de az mondjuk nem érdekelt. Vagy ami még ilyen meghatározó része volt az akkori szerkesztői létemnek, például a baleseti helyszínelőkkel való forgatás.
Tényleg csupa ilyen izgalmas.
Annyira akkor nagyon beszippantott ez a világ, és akkor 3 napig forgattunk velük, ami azt jelentett, hogy mindenhová mentünk velük. És az egy nagyon kemény 3 nap volt, mert tehát a baleseti helyszínelők a legritkább esetben mennek olyan helyszínekre, ahol jó dolgok történnek. De most ezt nyilván nagyon furcsa lesz hallani, de nagyon-nagyon hálás vagyok azért a forgatásért, és ez egy szakmailag óriási lépés volt nekem, és emberileg is szerintem ott úgy
az úgy, hogy nem. Bemutatni egy kicsit az ő munkájukat?
Az ő munkájukat, igen. Az ő
amit ők egész életükben átélnek minden nap.
Igen. Az ő munkájukkal szerettem volna szoros kapcsolatba kerülni, és szerettem volna bemutatni az embereknek, hogy hogyan is működik ez, illetve ott is volt egy másik vonala a témámnak. A katasztrófa turisták, akkor még nem úgy hívtuk őket, azok az emberek, akik figyelik. Uh-huh. Mondjuk a haldoklót, vagy rágyújtanak a kifolyt benzin mellett, és nézik, hogy ott éppen kit vágnak ki a roncsokból. Uh-huh. Úgyhogy így két vonala volt ennek a történetnek, a baleseti helyszínelőknek a munkája, és az emberek, akik akár mondjuk akadályozva az ő munkájukkal, a szerencsétlenséggel találkoznak. Ma már sokat foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, de akkor egyébként ez még nem volt annyira.
Még akkor talán ilyen bűnügyi sorozatok sem voltak, maximum a Columbo, nem? Meg a Derrick.
Fú, nem tudom, mert akkoriban ezeket
utána
annyira
kezdődhettek el ezek
de
a CSI,
de kékfény már akkor is
ezek,
volt. Aha. Úgyhogy csak ez más volt, mert a kereskedelmi, tehát mi az infotainment világból jövünk, ami azt jelenti, hogy a száraz tényeken túl kicsit bővebben foglalkozunk mindennel. És bár ma már nem nevezhetjük ezt bulvárnak, de ez a fajta megközelítés, hogy nem csak bemutatott, hogy itt egy motorost gázoltak, és nem tudom, 6 óráig le volt zárva, nem tudom én, ez a híd, hogy azon túl az emberi részét is megmutattad, hogy egyébként hogyan marad épeszű az az ember, aki a 3-as metró alól szedelgeti ki az alázuhant embert, hogy amikor már nem alszik, nem tudom, 24 órája.
Egyébként épeszűek tudtak maradni? Vagy abszolút. Tehát, hogy abszolút ezt elkülönítették az érzelmeket ezektől, tehát a munkájuktól.
Igen.
Fura, szóval, már egy csomó ember, én is, meg te is szerintem, hogy az érzelmekkel dolgozunk, és vannak olyan területek, ahol meg muszáj, ez teljesen.
Igen.
Leszedni.
Nekem előtte mutattak felvételeket, hogy ne legyek rosszul, mondjuk, mert azt nem kockáztatták meg. És érdekes, hogy
nagyon nagy hatása lehetett, mert ez akkor már több mint 10 éve volt.
És fú, hát ez 15.
15.
Uh-huh. Hát én 21-22 éves voltam akkor. Igen, 14-15 éve volt ez már.
Elkezdtél akkor 2001-ben dolgozni, mint szerkesztőriporter, és szépen haladtál előre. Volt ennek, tehát hogy érezted a folyamatos fejlődést, meg a folyamatos lehetőséget, hogyan fejlesztetted magad?
Sokáig éreztem a folyamatos fejlődést, mert ugye egyre nagyobb témákat, egyre komolyabb témákat csináltam, de aztán azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt ebben egy megrekedés, mind anyagilag, mind karrier szempontjából, ugyanis azért ezek a műsorok az elmúlt 15 évben jöttek-mentek, tehát hogy volt ennek egy szép felfutása, aztán utána leszoktak róla a nézők, lettek új műsorok, lett egy versenyhelyzet, és akkor nyilván a programigazgatók pakolgatták jobbra-balra, meg megszüntették alattunk, jöttek új műsorok, amiben szintén elkezdtünk dolgozni. Ilyen volt például a Favorit, az is egy az már egy klasszikus bulvármagazin volt, ott már csak celebekkel forgattunk. Szóval, hogy nagyon sok műsor volt, ami átfutott a kezem alatt, és ennek egyébként a csúcspontja és a mélypontja is az volt, amikor én helyszíni tudósítója voltam a Mokkának. Csúcspontja szakmailag volt, mélypontja pedig azért volt, mert iszonyatosan durván kemény volt, mert hogy hajnali 2-kor indultunk el nagyjából minden nap forgatni, ahhoz, hogy mondjuk reggel 6-ra odaérjünk egy helyszínre, és akkor 6 óra 30 perckor már így álljak mikrofonnal a kezemben, és akkor
szépen, sminkben, minden. Nem lehetett?
Nem tudom, valahogy eszembe nem jutott, nem is olyan helyekre mentél, hogy ott illdomos lett volna pucparádéba vágni magadat, hanem meg akkoriban még nem is volt annyira szükségem sminkre. Tehát, hogy mondjuk akkor még így egyben volt a fejem.
Azért nem panaszkodhatsz.
Nem, hát igen, csak ugye az a 3 év, tehát, hogy amikor az ember anyává válik, és így nem alszik, mondjuk így 3,5 éven keresztül, azért az úgy megdolgozza az embernek az arcbőrét, de akkor az még nem, akkor az még úgy nagyon így feszesen állt a fejemben, úgyhogy nem, annyira nem is érdekelt a smink, és nem is nagyon sminkeltem magamat, de ez egy kemény időszak volt, és nyilvánvalóan szóval azt a fajta munkát nem fizetik meg annyira, mint mondjuk egy műsorvezetői munkát, viszont én mindig azt gondoltam, hogy kell ahhoz, hogy én valaha hitelesen állhassak kamera előtt, hogy ezt a részét is megcsináljam.
Akkor ez egy tudatos építkezés volt tulajdonképpen? Persze. Ezt tekintve a műsorvezetés felé?
Igen, mert én nem akartam bizonytalan lenni, és azt gondoltam, hogy én úgy ülök kamera elé, hogy nem vagyok benne teljesen 100%-ig biztos, hogy nekem itt van a helyem, és mindent megtettem azért, hogy én itt ülhessek, akkor tök béna leszek. Mert feszült leszek attól, hogy nekem itt még semmi keresni való. Aztán persze hülyeség, mert ezren vannak úgy, akik így úgy ülnek kamera elé, hogy nem csinálják végig ezt az utat, és tök jól működik.
Hát még az de volt érdekes számomra, hogy ugye azt emelted ki, hogy szerkesztő riporter vagy, és inkább csak másodsorban műsorvezető,
igen.
De mégis így afelé mentél a
karriered. Én nagyon szerettem volna műsorvezető lenni. Én igen, és nekem az akkoriban fura volt, hogy én dolgozok egy anyagon, nagyon sokáig rengeteg munkát teszek bele, és utána jön egy nézői levél, és nem neked köszönik meg, hanem a műsorvezetőnek. Uh-huh. Abszolút nem azonosították a riporterekkel az anyagokat, akkor még egy névinzert
szerintem
volt
most
alul.
Is így van azért nagyjából.
Igen, de azért most már vannak olyan riporterek, akiknek a nevét tudják nagyon helyesen az emberek, és tudják mihez kötni. Ilyen például Hadas Kriszta, akitől én rengeteget tanultam. Úgyhogy azért ez most már más, meg rengeteg olyan platform van, ahol a riporterek is jelen tudnak lenni, és tudják kötni a munkájukhoz a nevüket és az arcukat. De ez akkor még nem így volt.
Lépjünk egy kicsit tovább, ugye a 2015-ben ért véget a TV2-s időszakod, hogy így
igen.
Fogalmazzak, és utána átmentél a Duna Médiához.
Igen.
Engem ez a rész is nagyon érdekel, meg utána, ami most van a jelenben, az is nagyon izgalmas, úgyhogy nézzük meg, hogy ez a milyen változás történt egyáltalán, igen. Minek a hatására mentél, és mit nyertél, mit vesztettél ezzel a váltással?
Hát, ugye, amikor én elmentem a köztévéhez 2015-ben, addigra a TV2 már 13 éve dolgoztam, és én nagyon szerettem ott dolgozni, tehát ott nőttem föl, ott vannak a mai napig voltak a barátaim, és rengeteget köszönhettem a csatornának, és szerintem ez fordítva is így volt, tehát így kölcsönösen mi szerintem nagyon jól dolgoztunk együtt. És sok-sok-sok műsort csináltam, tehát hogyha végignézed a CV-met, szerkesztő riporterként, nem tudom, legalább 14-15 műsor futott a kezem alatt ez idő alatt, és aztán műsorvezetőként is. Háttérműsorokat csináltam, meg a Mária, meg a Backstage, a Nagy Duett háttérműsorát, aztán ugye a Mokkának lettem a műsorvezetője, utána pedig jöttek ugye az event műsorok, a Szépségkirálynő választás, amiket én csináltam a csatornán.
Mi volt az első műsor, amit élőbe vezettél?
Szerintem, hát talán a, nem is tudom, hogy a Mokka lehetett, csak ugye előtte nagyon sok helyszíni tudósítást csináltam, ami szintén élő volt. De talán ami élő műsor volt, klasszikus, szépen bevilágított stúdióban, az a Mokka lehetett. Szerintem az volt talán az első.
De akkor ez valószínűleg egy ilyen folyamatos dolog lehetett, mert egyre nem emlékszem. Hogy most pont az.
Igen, tehát ez abszolút.
Így meg, hogy na, ez az első ilyen nagy
Nem, mert ez folyamatos volt. Igen, meg mondjuk amikor a Megamániát vezettem, a Megasztárban mindig volt élő bejelentkezésem, és azt tudom, nézték akkor 1.400.000-en.
És az lehet, milyen érzés volt egyébként?
Nagyon
nem volt
jó.
Tehát nem volt félelmetes?
Nem.
De persze mindig is már iskoláskorban is erre vágytál, igen. Hogy szereplés, hírnév, és hogy valamit letegyél mellé,
igen.
Vagy megmutasd az embereknek valaminek
igen,
a másik
igen,
oldalát.
Igen, nem tudom, izgultam persze, de nagyon jó érzés volt. Meg nagyon jó érzés volt, hogy rajtam keresztül ismernek meg embereket, mert ez egy dolog, hogy volt egy nagyon tehetséges előadó, de az, hogy ő valójában milyen, az nem feltétlenül derül ki.
Ezt kell megmutatnod.
A dalokon keresztül, és ugye az én feladatom, meg ugye a szerkesztők feladata volt az, hogy megmutassuk, hogy ők milyen személyiségek, és azért ez egy nagyon, nagyon felelősségteljes feladat volt akkor, és ezt ma is így gondolom, hogy az. Szóval nagyon sok műsort megcsináltam a TV2-nél, és aztán jött egy lehetőség, hogy megkerestek a köztévétől, hogy lenne kedvem a dalt csinálni. Én meg arra gondoltam, hogy igen, és nem... Nem 13 évig dolgoztam ott, És aztán jött egy lehetőség, és azt gondoltam, hogy hát nem...
Ez kihagyhatatlan, úgy éreztem.
Igen, tehát, meg hogy sok minden változott akkor az életemben, és magánéletileg is, és valahogy így összeértek a szálak, és volt egy ilyen intuícióm, ha már ennyi minden borul körülöttem, akkor miért ne most? és végül is jól döntöttem, mert akkor ott ugye elváltak az útjaink, és elkezdtem dolgozni a köztévénél. És hát mondjuk nem tudom, hogy ők mit szóltak hozzá, 3 hónap után bejelentettem, hogy terhes vagyok, szóval, hogy az életük szerződése lehetett, visszagondolva. Nem gondoltam, hogy ilyen hamar össze fog jönni Milán. Ugye én megismerkedtem a második férjemmel, én nagyon szerettem volna gyereket, de abban a hitben voltam, hogy nekem, mert előtte 3 évig ugye nem sikerült teherbe esnem, hogy nekem ez biztos nagyon macerás lesz. Hát aztán hál' Istennek nem így történt. És megismertem Balást, elkezdtem dolgozni a köztévénél, és terhes lettem, tehát gyakorlatilag levezettem a dalt, és akkor utána mondtam a főnökömnek, hogy tök jó, mert akkor beszéltünk, hogy mi mindent csináljunk, mégis mondtam, hogy mindent csinálok, csak annyi van, hogy közben fogok egyet szülni. És akkor...
Igen. Mit szólt hozzá?
Nem gratulált. Tök jó fej volt. Ő egy 3 gyerekes anyuka volt, úgyhogy abszolút támogatott ebben a dologban. Amivel én nem számoltam, az, hogy én hogy meg fogok változni ettől. Tehát onnantól kezdve, hogy nekem pozitív lett a terhességi tesztem, én gyakorlatilag tojásokon lépdeltem. Tehát, hogy én annyira féltettem, és annyira mindent emögésről voltam, hogy bevallom őszintén, akkor nem is érdekelt egyáltalán a karrierem.
De azért végigcsináltad akkor, nem? A műsorvezettet?
Hát, igen, dalt. Megcsináltam az Eurovíziót még, ugye a nemzetközi bejelentkezést, meg akkor a Petőfi TV-n az Én vagyok itt, tehát még egy pár hétig vezettem, de én már akkor éreztem, hogy én nem való nekem akkor az a 38 hajó, tehát nem csak azért, de ma már tudom, tehát hogy ne kövezzenek meg a kismamák, hogy tehát én már akkor attól paráztam, hogy így valaki rágyújtott mellettem, és így teljes stresszben voltam, hogy úristen, én most belélegzem a füstöt, és terhes vagyok, vagy hogy hangos a zene, akkor úristen, hát mi lesz akkor majd a hallásával, szóval én ezt nagyon túlreagáltam. Nem
de ez jó, ha felismered,
csinálni.
Nem?
Igen, de én
még a mai
ilyen
napig
vagyok.
Tart, vagy pedig azért alakul. Már tudtál leépíteni.
Alakul, igen.
Akkor hát... még vészes vagy.
Hát igen, egy kicsit igen, de mondom alakult, tehát ahhoz képest, amilyen voltam, de nem is tudtam volna másképpen, tehát 32 éves voltam, előtte 3 év, túl voltam már egy vetélésen, 3 évig nem estem terve, tehát hogy nekem ez maga volt a csoda, hogy a Milán egyszerűen csak így hirtelen jött, úgyhogy nem, semmivel nem tettem volna kockára az egészségét, úgyhogy engem ott az tökre nem érdekelt, hogy most milyen műsorok lesznek, vagy nem lesznek.
De aztán még kétszer megcsináltad, nem ugyanezt a
műsor? Hát igen, mert hogy utána, tehát azért az embernek a lelki ismerete az egy erős dolog.
Az erősebb, mint a paramamiság?
Akkor még nem volt ez annyira vészes, mert hogy nyilván ezt az újságok felfújták, de én ugye elmentem szülési szabadságra, novemberben megszületett a Milán, és januárban megkérdezték tőlem, hogy levezetném azt a 6 dalt. És az volt bennem, hogy leszerződtem egy csatornához, számítanak rám, és most azt mondani, hogy nem. Szóval ott azért azt éreztem, hogy így ez nem, lehet, hogy nem fair. De az volt az első, hogy végig gondoltam, hogy ez gyerekkel, hogy tudom végig csinálni. És minek után 6 szombatról volt összesen szó, és tök picike volt a Milán, tehát megszoptattam, és utána aludt. Ezért így nem is volt ennek akkora jelentősége. Tehát, hogy ő ebből semmit nem vett észre.
Akkor mert egy hogy... jó döntés volt, nem? Ezt megcsinálni, mert a lelkiismeretedet megnyugtattad.
Hogy nem hagytam cserben, igen, a kollégáimat. Ez abszolút, ez nálam egy ilyen fontos hívószó volt, és az már más kérdés, hogy én hogy éreztem közben magamat.
Hogyan?
Hát, amikor még reggel ekkora a melled, aztán utána fejsz az öltözőbe ekkora, és így cibálják rajtad a ruhát, meg még tudod még így a belső szerveit, hol itt, hol ott vannak. Hát én nekem azért, én egy 25 kilót híztam a terhességnél, egy nagyon nehéz szülésem volt, nehezen is épültem fel belőle, de hát ez senkit nem érdekel, amikor ott kínálsz a színpadon, meg én nem is akartam kommunikálni, hogy én nekem most mi fáj, mi nem fáj, meg hogy azon rimánkodtam, hogy el ne induljon a tej, ne, hogy elsírja magát egy gyerek a stúdióban, mert akkor aztán nagyon kellemetlen lesz minden. Úgyhogy, de tényleg, úgyhogy, hát én ismered, szóval, hogy ez egy ilyen nehéz ügy. Végigcsináltam ezt a 6 szombatot, ami nehéz volt, és ezt a mai napig, hogyha bárki megkérdezi, nagyon szívesen elmondom, és ma már szerintem nem lehetne ezt megcsinálni, amit akkor meg lehetett csinálni, a hozzám való viszony, már pedig a tekintetben, hogy nézek ki, vagy hogy nem nézek ki. mert akkor ez nagyon erősen a fókuszba került, hogy...
Elégedett vagy elégedetlen voltál pont magaddal?
Képzett, tökre nem érdekelt. Engem pedig én azért mindig odafigyeltem magamra, de esküszöm, én ezt annyira letoltam, hogy én hány kiló vagyok, hogy most hogy... Egy tökre nem érdekelt. Az érdekelt, hogy tudjak szoptatni, és ne fájjon a gyerekem hasa attól, amit megeszem, és ez nagyjából csak a szénhidrát volt, szóval, hogy nem volt túl változatos az étkezésem. Nyilván ez meg is látszott rajtam, de az, amikor így azzal szembesülsz a másnapi újság hasábén, hogy fú, tatácsilát gyűlölik a sztájlisztjai, és hogy lehetett ezt a ruhát felvenni, meg hogy igen, hogy néz ki, hogy nem néz ki, és már akkor sem értem, most értettem, hogy most tök komolyan arról beszélgetünk, és az a téma, hogy egy nő, aki szült 3 hónapja, hogy néz ki, meg eleve az a téma, hogy néz ki, tehát hogy bennem az volt az első olyan, ami így megrökönyödést keltett, mármint a külsőmmel kapcsolatos megnyilvánulások, mert valahogy ugye előtte mindig kötelező jelleggel írták le a nevem elé, hogy a gyönyörű, a szexi, a stb. Holott én ezt sose akartam ennyire fókuszba helyezni, esküszöm. Tehát nem volt ez nekem soha.
Te a pályádból, vagy ahogy most itt végigbeszéltük, ez abszolút érezhető, hogy ez nem ez volt a fókusz.
Nem. Tehát, hogy eszembe nem jutott volna levetkőzni egy magazinnak sem, hiába kaptam, nem tudom, a Playboytól annak idején felkérést, 2-3-at.
De milyen jó, hogy még ezt se tudott az egyensúlyodból kiborítani. Nem? Érezhető, hogy nyilván hatással volt rád, mert a bulvársajtó is igen. Gyakorlatilag ez a modern trollnak az előzménye,
igen,
nem?
Igen.
De hogy így ezt tudtad helyén kezelni?
A harcias énemet azt nagyon felkorbácsolta, tehát hogy én akkor így üvölteni tudtam volna a világba, de nem maga, tehát nem csak magam miatt, hanem valahogy így az összes nő miatt, aki ebben a helyzetben van. Akkor föl is vettem egyszer a My Body, My Rules-os pólómat az adásban, amit utána ugye nyilván le kellett venni, mert nem akartam, hogy erről szóljon az egész show, de én azt akkor a pofátlanságnak éreztem akkor. Mondom, nem csak magam miatt, mert én nekem, szóval nekem tök rendben volt akkor is az életem, úgyhogy pont semmit nem számított, hogy most leírják-e, hogy hány kiló vagyok, vagy nem, hanem az elvekkel volt problémám. Hogy...
Hogyan tartod rendben az életedet, magadat? Azért ez nem olyan egyszerű feladat. Van erre valamilyen titkod?
Hát én azért... Hogy is mondjam, szóval én azért jártam 5 évig pszichoterápiára például, tehát nekem Almási Kitti volt a terapeutám 25 és 30 éves korom között, ami nagyon sokat segített. Ez olyasmi volt, mint mondjuk egy önismereti tréning, ami nagyon sokat fejlesztett. Aztán utána én magammal is nagyon sokat foglalkozom, tehát én egy elemezgető típus vagyok, tehát most nem azzal, hogy milyen rövid a hajam, vagy milyen színe van, hanem
mikor,
hogy
mit, erre miért. Mikor teremtesz időt?
Ja, hát ez folyamatosan, tehát ez nem úgy van, hogy leülök, hanem nekem állandóan jár az agyam. Én például ezért is nem tudok jógázni, pedig nagyon szerettem volna mindig így kikapcsolódni, de egyszerűen nem bírom megállítani a történéseket a fejemben, úgyhogy ez nekem nem ment. De az egyensúlyt megteremteni, nekem a stabilitásomat megteremteni nehéz, mert én egy nagyon, bár a külsőm nem ezt igazolja, de belülről azért én egy nagyon szenvedélyes típus vagyok, és nagyon nagy amplitudókkal élem az életemet, úgyhogy én nagyon szeretek lemenni például a Gödör aljára, és akkor onnan följönni, és ezt sokszor 2 havonta egyszer megtörténik, és akkor pár nap alatt visszajövök belőle.
Ebben nagyon hasonlítunk, én is ilyen szenvedélyesen élek, amit egyébként pont ennek kapcsán eszembe jutott, hogy is terveztem, hogy megkérdezem, hogy ugye szőke nő vagy, ráadásul egy magabiztos, meg ugye a között, tehát ugye a szerepelsz így a minden, tehát mint közszereplő, mennyire sokszor találkoztál előítélettel emiatt?
Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de mondjuk nekem inkább ami nehézséget okozott az, hogy, és ma már nem érdekel, de régen nagyon is sokat foglalkoztatott az, hogy mit gondolnak rólam. És általában sosem azt gondolták rólam, mint amilyen én valójában vagyok, és ez nagyon zavarta az én igazságérzetemet. Tehát amiatt, hogy én egy szőke, kékszemű nő vagyok, eleve társítottak bizonyos címkéket hozzám, azok után, hogy hozzám rakták a szexi, a jó nő, és a nem tudom, ilyen olyan jelzőket még inkább, és ezek a címkék voltak például a rideg, a távolságtartó, a sótlan, a humortalan, a stb. A felszínes, amit általában...
Mi pont nem te vagy. Tehát körülbelül ennyi beszélgetés tehát, után ez kiderül.
Igen, tehát hogy én ezt soha nem voltam, és nyilván a környezetem, az akkori környezetem nem sokat segített azon, hogy ez változzon, és az életemnek nyilván volt egy olyan szakasza, amikor én is eléggé frusztrált voltam, de ezen dolgoztam, hogy ne legyek az. És nekem az életem onnantól simult ki, hogy megismertem a férjemet, a Balázst. És itt tökre helyére került minden.
De azért addig is dolgoztál azon, hogy eljussál.
Igen. De valahogy...
ugye ezeket lepergetted, ezeket a címkéket.
És képzeld el, hogy mégsem. Tehát, hogy én onnan datálom, hogy megváltozott az embereknek a hozzám való viszonya.
Hogy hozta ezt ki belőled?
Ezen sokat szoktam gondolkodni, nem? Őszintén nem tudom. Ő egy végtelenül őszinte ember, és én nagyon-nagyon híján voltam az őszinte embereknek, azt hiszem. Tehát volt egy-két, és van egy-két barátom, akik nagyon őszinték, és én őket nagyon szeretem, mert én soha nem szerettem az olyan típusú kapcsolatokat, amik arról szóltak, hogy megerősítsenek mondjuk engem valamiben. Tehát én abszolút a tükörtartós típus vagyok, és azt is szeretem, ha nekem tükröt tartanak. Én utálom az ilyen felhőkön ugráló, csöpögős, álságos, hazug dolgokat, és azért voltam sokszor ilyen helyzetben, és meg vettek körül ilyen emberek, és rossz hatással, ez rossz hatással volt rám, ez teljesen egyértelmű.
Tehát, hogy ez egy jó tipp akkor, hogyha valaki keresi magát, hogy egy tükörtartós párt válasszon. Egy olyan párt, aki tartja a tükröt is, és őszinte.
Igen, szerintem ez volt a kulcsa, meg nyilván az, hogy a mi szerelmünk, meg a köztünk lévő kapocs, az valahogy így felülír mindent. Tehát, hogy nem tud nagyon semmi így kibillenteni, ő maga. Tehát, hogyha mondjuk vele van valami konfliktusunk, akkor ő aztán tényleg ki tud borítani, de hát ez normális szerintem. Tehát, hogy ez így működik, de úgy már a külvilág dolgain annyira nem tudok fennakadni, főleg amióta a Milánban. Tehát, hogy mindig arra gondolok, hogy így mit tudnak nekem ártani, vagy mi lehet a bajom, amikor van egy gyerekem és van egy férjem, akivel ilyen szoros szimbiózisban élünk együtt, egy gyönyörű környezetben, azt csinálom, amit szeretek, egészségesek vagyunk, úgyhogy így nem nagyon tud már foglalkoztatni. Olyan sokat foglalkoztam szerintem régen azzal, a külsőségekkel, nem magamat illetően, hanem a tekintetben, hogy ki mit gondol rólam. Nem tudom az embereknek megváltoztatni a véleményét, nem tudok mindenki az egyesével oda menni és megmondani, hogy de én nem ilyen vagyok, itt már el. Én nem ezt mondtam, én nem így élek, és ezeket így elengedtem. És valahogy, lásd csodát, azóta így minden megváltozott.
Igen, de azért azt gondolom, hogy ugye elindítottad 2017-ben a YouTube csatornádat, és a YouTube egy olyan platform, ami szerintem segít megmutatni az embereknek a valódi oldalát, hiszen pont attól más, mint a hagyományos média, hogy elvileg őszinték ott az emberek. Szóval hosszan tettetni ott dolgokat nem lehet, és ott jobban át is jön az embernek a személyisége, tehát azért lehet, hogy ez is segített. Igen. Mikor indítottad el, és milyen céllal pontosan a csatornádat?
Hát a szabadság iránti vágyam az mindig óriási volt, és szerintem ez volt az, ami miatt elsősorban belevágtam, hogy nagyon szerettem volna valami olyat csinálni, ami 100%-ig én vagyok, ahol nem kell megfelelni szerkesztői elvárásoknak, nem kell számokat hozni ahhoz, hogy legitim legyen az a műsor, nézettségi adatokat feltétlenül. Tehát én az elején, amikor belevágtam, nem tudtam, hogy ezt mennyien fogják nézni, és hogy mennyire lesz népszerű. És én nagyon szeretek beszélgetni, nagyon szeretek szép képeket mutatni az embereknek mondjuk a videóimban. Gondolok itt arra, hogy megfelelő környezetbe leültetve az interjú alanyt, szépen bevilágítva egy értelmes, hosszú beszélgetést adva nekik kitenni a csatornámra. Úgyhogy én azt hiszem, ez volt talán az egyik legfontosabb dolog, ami miatt belevágtam. Illetve amikor édesanyja lesz valaki, akkor ezt te is pontosan tudod, hogy rájön arra, hogy mekkora dolog az, hogy be tudja osztani az idejét. És amikor még nyilván ezt nem lehet egy életen át csinálni, de amíg kicsi a gyerek, addig nagyon jó az, hogy én tudom megmondani, hogy hánytól hányig forgatok, én jelölöm ki a napokat, hogy oké, akkor ma jöjjön a babysitter, mert ma hosszú napom lesz, de tudom, hogy melyik nap érek biztosan oda az óvodába, és ez
még egész sokáig jó egyébként, nem csak amikor kicsi.
Hát igen, nyilván igen. Ez ahogy fejlődik, ami nem változik, de én nagyon élvezem ezt a kreatív munkát, amit csinálok. Én nem csak tehát én a videóimnak a producere, a szerkesztője is vagyok, úgyhogy az anyagi hátterét is én teremtem meg.
Egyedül?
Teljesen egyedül.
Teljesen egyedül dolgozott, de azért van csapattagod, nem?
Nincs.
Nincs is?
Hát olyan tekintetben, tehát hogy a hátterét, van egy Tehát a videóimat a 100%-ban, most ha arra gondolsz, hogy van-e operatőröm, van, igen, tehát operatőrrel forgatok, de az, hogy, hogy ki legyen az interjú alany, hogy hol legyen a forgatási helyszín, hogy hány kamerával forgassunk, hogy mikor, hogy milyen támogatói spotok legyenek, hogyan épüljön fel az egész, mikor kerüljön ki, és ezt mind azt én csinálom.
De tulajdonképpen azért ide vezettek a lépések, azok a pontok, amit mondtam, hogy egy YouTube csatornán most minden oldaladat meg tudod mutatni, nem?
Igen, abszolút így van. A másik része pedig az ügynökség, a Red Lemon Media, akikkel együtt dolgozom, meg pedig óriási segítség nekem abban, hogy, amiket mondjuk az én Instagram vagy Facebook oldalamon látnak az emberek, azokat ők gründolják, tehát azzal nekem nem kell olyan tekintetben foglalkoznom, hogy érkezik egy nap nem tudom hány megkeresés, és mindegyikre egyesével válaszolni, vagy átgondolni, hogy jó ez nekem, akarom-e csinálni, hanem ők már eleve egy szűrő, gondolkodnak kampányokban, hogy szerintük nekem mi lenne a jó, mi megbeszéljük, hogy én nekem az van-e kedvem, tudok-e valamit hozzárakni, azon túl, hogy mondjuk, hogy az arca vagy a nagykövete vagyok, mert nekem ez egy mindig nagyon fontos kérdés az üzleti tárgyalásaimon, hogy ezen túl mi mindent lehet. Tehát például, amikor én egy arca vagyok egy francia kozmetikai márkának, akkor azon túl, hogy a rendezvényeiket én csinálom, lesznek videós tartalmak főbb üzenettel is. Tehát például volt egy interjúsorozatom a természetességről, ez volt az alcím, hogy így természetesen, ami a márkának is az egyik fontos szlogenje, és nőkkel, édesanyákkal beszélgettünk arról, hogy mennyire nehéz megtalálni egyébként a természetességet, ami eredendően kéne, hogy belülünk fakadjon az életünkben. Úgyhogy nekem a tartalomszolgáltatás az mindig nagyon fontos volt, hogy az ne csak egy ilyen felszínes dolog legyen, és ezt a YouTube-on nagyon szépen tudom csinálni.
Hát jól ki lehet bontakoztatni. Egyébként ugye Tatár 34 az interjúsorozatodnak a neve. Volt olyan, kiemelnél olyan vendéget, akit nagyon nehéz volt megnyitni, meg akit nagyon nehéz volt mondjuk leállítani, vagy úgy irányítani a beszélgetést, hogy ami téged érdekelt, azt megmutatni?
Amire nagyon büszke vagyok, hogy eddig szinte kivétel nélkül az összes interjú alanyom úgy állt föl tőlem, hogy boldog volt attól, hogy beszélgettünk, és azt mondta, hogy ő még senkinek nem mondott el ennyi mindent, és olyan jól érezte magát, és köszöni. Úgyhogy nem volt olyan, akit így nagyon nehezen tudtam volna megnyitni. Valahogy az az intim közeg, amiben mi ülünk az interjú alanyaimmal, a kérdéseim, vagy a személyem, nem tudom, megnyitja őket. És én ezt akkor is így ítéltem meg, és így gondoltam, amikor mondjuk egy televíziós műsorban dolgoztam, és nyilván ebből adódóan voltak összefeszüléseim szerkesztőkkel, vagy mondjuk főnökeimmel, hogy én nem akarom soha bántani az interjú alanyaimat. Tehát, hogy én nem akarom őket sarokba szorítani, kellemetlen helyzetbe
mert
hozni.
Mert ugye a tévében meg ez kellett sokszor.
Hát, hogy ez ugye két iskola. Tehát, hogy nem feltétlenül ez kell, de nyilván elvárás, hogy történjen valami. Én meg azt gondolom, hogy nem attól történik, hogy csurog a hátán a víz, vagy hogy utána azon gondolkodik, hogy mit vágasson ki belőle, hanem attól történik valami, hogy ül velem szembe, és azt gondolja, hogy nekem elmondhatja, mert nálam biztonságban van. És én ezt az iskolát vallottam akkor is, amikor a tévében dolgoztam, csak nem feltétlenül dolgoztam mindig olyan műsoroknál, akik egyetértettek velem. Uh-huh. Én meg ugye nem lehettem ilyen egy per egyben ott, hogy én ezt így csinálom, úgyhogy ez egy ilyen nehéz ügy, de itt meg így csinálom, mert ez az szuper. Én csatornám.
Szerintem is így van, értem. Egy pár embert azért emelj ki, hogy aki nem ismeri ezt az interjúsorozatot, hozzuk meg a kedvét, hogy nézze meg nálad a csatornádon.
Tehát hogy a csatornámnak a fő alapillére, a Tatár Csilla 34, ugye ez egy gyakorlatilag egy talk show, ami már a harmadik évadát éli meg, és az elején van egy hosszabb beszélgetés, mindig ezeket a hashtageket is használom, hogy az őszinte beszélgetések és a gyors kérdések, ami nagyon jól ki tudja bontani az embereket. Vannak ismert emberek a csatornámon, és vannak elismert emberek, akik nem feltétlenül ismertek a nagy közönség számára, de én fontosnak tartom, hogy halljunk róluk. Ilyen volt például dr. Novák Hunor, aki egy gyerekorvos, akit bizony nagyon sokan ismernek, és nagyon megosztó, mert abszolút a homeopátia ellen van, de én nagyon kíváncsi voltam az ő gondolataira, és egyébként az életére is. Na, ő például abból a szempontból volt nehéz interjú alany, hogy magából nagyon keveset akart adni, mert nyilván ő orvos, tehát, hogy ő azt a vonalat képviselte, de hú, most, atyaisten, most ha valakit kiemelek, ez de nehéz, mert akkor nyilván mindig azt gondolom, hogy
én
akkor a többiek...
Én pont már reggel Risto Vévával interjúdat néztem, meg, igen, néztem igen, meg, ez igen. Is érdekes volt.
Igen, hát a Risto Vévivel most már a harmadik évadban forgattam a Kovács Patriciával, az Ördög Nórival, a Tillával, Görög Zitával, most a Feller Adriennel fogok forgatni jövő héten.
Biztos, hogy nagyon izgalmas lesz. Igen, mi is meg szeretnénk hívni.
Egy interjút, igen, ő nagyon, nagyon kíváncsi vagyok rá, mert nagyon érdekel. Vagy a Szilágyi Szilvivel, aki a Karamellnek a felesége, és influencerként dolgozik. Na, ő például abszolút, tehát hogy látod, hogy annyiféle ember, annyiféle célcsoport, és ő is egy olyan kellemes meglepetés volt. Nekem is olyan jó volt vele beszélgetni Szandival, Badár Tamással, nem tudom, nagyon sok mindenkivel, rengeteg mindenkivel forgattam már a 3 évad alatt, de ezek mind nagyon-nagyon szívemhez közel álló beszélgetések. Én mindegyik interjú alanyomba egy kicsit beleszeretek, az az igazság.
Ez tök jó, szerintem
hogy,
ez így.
Hogy így nagyon el tudok ebben
így
mélyülni.
Tudod megnyitni őket, pont.
Igen.
Mi a célod a csatornával, mondjuk 5 év múlva hol látod a csatornát?
Hú, hát nem tudom. A csatornával, vagy hát tudom, hogy mi, a, hogy mi mindenek lesznek, de hogy 5 év múlva hol lesz, erre azért nem tudok választani, mert annyira gyorsan pörög körülöttünk minden, hogy nem tudom, hogy 5 év múlva nem lövik el mondjuk a YouTube-ot, vagy nem csinálják-e meg azt vele, amit mondjuk a Facebookkal, hogy csak egy vagyonpénzért tudsz elérni a követőidhez, úgyhogy mindig fenntartásokkal kezelem az ilyesfajta platformokat, amik nem, végülis nem a sajátunk, mert nem a sajátunk bármennyire is az, de hát végül is van ennek egy feje, aki dönthet másképpen, mint ahogy mi akarjuk, vagy mi szeretnénk. Úgyhogy lesznek még sorozatok a csatornámon, tehát új sorozatok is, és voltak televíziós megkeresések is, úgyhogy még az is érdekes, hogy ezt hogy fogom összehozni. Mármint, hogy azok a tartalmak, amik a csatornámra kikerültek, azok... tévére is kikerüljenek.
Azért az jó érzés, nem? Amikor ilyennel megkeresnek.
Igen, 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 igen. Úgyhogy lehet, hogy ennek majd még lesz folytatása más platformokon is. De amíg szeretem, és amíg az emberek szeretik, és már pedig úgy látom, hogy szeretik, addig csinálom.
Akkor kérdezzek még nehezebbet, ha az 5 év nehéz volt. 20 év múlva, akkor azt mondtad, hogy 56 évesen, hol látod magadat?
Köszönöm, kiszámoltad helyettem. 20 év múlva, hát...
23 éves, 24 éves lesz a kifiad, 56 leszel. Hol szeretnéd látni magadat? Mi lenne, amivel elégedett lennél most, hogyha tudod, hogy ott lennél 56 évesen?
Hát ez biztos, hogy szeretnék még dolgozni, mert hogy az egyértelmű, hogy 56 évesen még úgy gondolom, hogy dolgozok a saját vállalkozásomban, és amihez van kedvem, azt megcsinálom, de azon túl már nem. Tehát én nagyon szeretném kiépíteni, és már azt gondolom, hogy azért ezen elég jó, hogy elég jó úton haladok afelé, hogy az anyagi függetlenségemet olyan tekintetben megteremtsem, hogy nem feltétlenül kell egy olyan munkaszerződés hozzá, ami tudod, ez a klasszikus valamihez Igen. köthető, hogy tudjak élni és létezni. Úgyhogy a saját vállalkozásomban látom magamat, úgyhogy dolgozom a balatoni nyaralom mal együtt, ami még
ez tervben egy fontos
van.
Pont.
Nagyon, én nagyon szeretnék egy kis balatoni nyaralót. És
ez egy cél akkor.
Ez egy cél, igen, 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 tehát az még nincs meg. Ez egy közös cél a férjemmel, hogy ezt megtaláljuk, és megszerezzük, és megteremtsük, mert egyelőre még nem találtuk meg az igazit. Hát, hogy lesz-e még egy gyerekem, remélem, hogy igen, de ezt a részt majd lehalkítom, amikor a férjem nézi. Szóval, hogy a két gyerekkel együtt látom, abban nem vagyok biztos, hogy a gyerekek itthon fognak élni, megmondom őszintén. Tehát, ha a Milára gondolok, akkor erősen benne van a pakliban, hogy ő egyetemre fog járni, de nem itthoni egyetemre, amennyire így az ő személyiségét boncolgatom, megelemezgetem, szerintem ez erősen benne van, hogy ő esetleg külföldön fog tanulni, meg hát nyilván mi is, tehát már most olyan oviba jár, meg szóval, hogy tudod, nyilván a szülői útmutatás, és most nem akarom azt mondani, hogy ez feltétlenül már most belelátom a gyerekbe, lehet, hogy másképp akar dönteni, de akkor nekem az is tökéletes lesz. Úgyhogy, de mindig nehéz ezre a kérdésre válaszolni. Ennyire
de most annyira jól, annyira jól látszódott az elemzős gondolkodásmódon, mert tényleg érezhető volt, hogy nagyon még nem gondolkoztál azon, hogy 20 év múlva hol leszel, viszont egy 3 perc alatt minden részletét felvázoltad egészen odáig, hogy a kisfiadat külföldi egyetemen fog majd tanulni.
Igen, szerintem ott fog, igen, valahogy az az érzésem, de valószínűleg azért, mert hogy a nyelvek iránt nagyon fogékony, és iszonyatosan jó agya van, Az is benne van a pakliban, hogy mi majd pár évet mondjuk külföldön fogunk élni, ezt el tudom képzelni a férjem munkája okán, és egyébként ez nagyon izgatja a fantáziámat, hogy ez milyen lenne, ha ez megtörténne. Abszolút nem lennék ellene, ez nagyon, szóval ez nekem kimaradt az életemből, úgyhogy
ha szívesen úgy kipróbálnád.
Uh-huh. Igen.
Hát akkor úgy fogalmam ez, hogy nyitottság, elemzés, és így igen. Tervezni meg a jövőt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és a vendégem voltál.
Köszönöm szépen. Köszönöm.
Nektek pedig köszönjük a figyelmet, hogyha kérdésetek van, írjátok meg videóm alá. Várom az ajánlásaitokat is, írjátok meg, hogy kit hívjak meg a Hogyan lettem sorozatom következő részébe. Hogyha tetszett videónk, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel az Inspirációk magazin csatornájára. Sziasztok, szép kreatív napot!